Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter bejelentette, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnök őt bízza meg a kormányalakítással. A Tisza pártelnöke azután nyilatkozott, hogy egyeztetett az államfővel a Sándor palotában. A lendő országgyűlési bizottságokról és az alakuló ülés menetéről szóló egyeztetések már most pénteken megkezdődnek a pártok vezetői között. A megbeszélésen részt vesz a Sándor palota, valamint az országgyűlés főigazgatója is. Sulyog Tamás számításai szerint legkorábban május 4-én tarthatják az alakulőülést, de reálisan 6-a-7-e lehet a dátum. Abban maradtak, hogy a lehető legkorábbi időpontra fogja összehívni az alakulőülést. Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével és Semmilyen Zsolttal, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökével is egyeztetett a köztársasági elnök. Sulyog Tamás a Fidesz-KDNP vezetőivel is a következő időszak első teendőiről, az országgyűlés alakulőülésének megszervezéséről beszéltek. Emellett a Mi Hazánk elnökével, Torockai Lászlóval is egyeztetett Sulyog Tamás. Választási kifogást nyújtottak be a Nemzeti Választási Bizottsághoz, a hivatalos végeredmény kihirdetésekor pedig meg fogják fellebbezni azt, közölte Torockai László. Azt mondta, nem vonják kétségbe, hogy a Tisza nyert, azért indítják el az eljárást, hogy fellépjenek a Facebook közösségi platform mögött álló Meta ellen, amely akadályozta a Mi Hazánk kampányolását. Ismét változott az eredmény. A választás.hu-n olvasható adatok szerint a szavazatok 98,89%-os eldolgozottságánál a Tisza pártnak ismét egyel több helyet számolnak, a zalai újraszámlálás követően 137-et, a Fidesz-KDNP-nek 56, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 hely jut a következő parlamenti ciklusban. A kétharmados többséghez 133 mandátum kell. A külföldi voksokat szombaton számolják. Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni, ő egy jó ember, mondta Magyar Péterről Donald Trump az ABC News-nak. Az amerikai elnök arról is beszélt, nem tudja, számította volna valamit, ha ő maga utazik Magyarországra J.D. Vance alelnök helyett. Orbán Viktor jelentős hátrányban volt, Viktor azonban jó ember, tette hozzá. Az orosz külügyminiszter egy pekingi tárgyalás követően beszélt az orosz-magyar kapcsolatok jövőiről és a politikai párbeszéd lehetőségéről. Szavai szerint Moszkva továbbra is nyitott a kommunikációra, függetlenül a választási eredményektől. Szergej Lavrov kiemelte, Moszkva számára fontos, hogy a partnerek saját országuk nemzeti érdekeit képviseljék, mert így lehet valódi tartalmi párbeszédet folytatni. Orbán Viktor nem vesz részt az állam és kormányfők jövő heti ülésén, közölt egy uniós tisztviselő a Politico brüsszeli lappal. Az EU-s ciprusi ülésen a kihívást jelentő geopolitikai környezetről és a következő uniós költségvetésről egyeztetnek. A Válasz Online úgy tudja, már a héten egy magasrangú tisztviselőkből álló delegáció érkezett Budapestre, hogy megkezdje az egyeztetéseket az új kormánnyal. Ezt azonban egyelőre az Európai Bizottság nem erősítette meg, és Magyar Péter sem adott tájékoztatást. A téma az uniós források hazahozatala lesz a hírek szerint. A Magyar Honvédség fokozatosan levonul azokról a helyekről, ahol az energetikai létesítmények megerősítésére eddig szükség volt, válaszolta a Telex megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium sajtóosztálya. A haderő mintegy 600 fővel vett részt ezidáig a kritikus létesítmények védelmében. Nyílt levelet írt a szolnoki polgármester Szita Károlynak, a Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének. Györfi Mihály szerint ők pártpolitikán felülálló szakmai szervezet, amelynek nem lehet elnöke az, aki asszisztált a Fidesz-KDNP kormány városokat megnyomorító brutális szolidaritási adójához és nem valós kampányüzenetek terjesztéséhez. Orosháza sem fizeti be a szolidaritási hozzájárulás esedékes összegét, tudatta a városvezetője, ez esetben 232 millió forintról van szó. Előzőleg Budapest, aztán Szolnok és Nagykanizsa is hasonló döntést jelentett be, miután Szentes elkezdte a folyamatot. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg a második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. A januárinál 1,8%-kal kisebb volt az ipari kibocsátás. Az Egyesült Államok ukrajnai háborús finanszírozásának leállítása a jelenlegi washingtoni vezetés egyik kiemelkedő teljesítménye, jelentette ki J.D. Vance. Az amerikai alelnök úgy véli, az orosz-ukrán béketárgyalásokon jelentős előrelépés tapasztalható, jelenleg néhány négyzetkilométernyi területről folyik az alkudozás ide-oda, tette hozzá. Bírálta az európai vezetőket, akik szerinte nem tesznek eleget a háború lezárása érdekében. Az ukrán-magyar határszakaszon 4851-en jöttek kedden, tájékoztatott az ORFK. A rendőrség 11 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható a folytatásban. Helyenként eső, zápor előfordulhat, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás. A világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart and we could find you some space. I could be the world to you, the missing piece. That extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case. 'Cause I think it's so easy to fall in love. So come give me a call and we'll fall into us. And the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Anyone with a heart. Be the girl.
az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével a japán küzdősportokról, harcművészetekről, versenyekről, nyilvános edzésekről beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Béla, itt a stúdiónkban. Szervusz!
Üdvözlök minden hallgatót!
Mikor is jött létre a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület, és milyen céllal?
Hát a mi egyesületünk egy nagyon-nagyon-nagyon régi egyesület Miskolcon, ez talán a bejegyzési számából is kiderül, hiszen 082-es bejegyzési számunk van egy egész országban tulajdonképp, tehát ez azt jelenti, hogy 1996-ban, tehát pontosan 30 év alakult az egyesületünk.
Mi volt a cél?
A cél már akkor is egyértelmű volt, hogy létrehozzunk egy olyan egyesületet a fiatalság és a sportolók számára, amivel meg tudjuk ismertetni a japán kultúrát, a japán harcművészetet, és egyáltalán magát a jiu-jitsut, mint harcművészet.
Te mikor találkoztál először a jiu-jitsuval, és miért ez a szerelem?
Én magával a jiu-jitsuval 1986-ban, azaz 40 évvel ezelőtt találkoztam, viszont előtte már karatéztam. Tehát karatéztam, és annak idején, mint valahol mindenki, Jesus de Matilde Pitti Hernandeznél, azaz Matinál kezdtem a karate pályafutásomat. A személyes edző akkor még a Kiliánban levő gimnáziumban Homa Jancsi volt, aki azóta is nagyon jó barátom, és a lényeg, hogy ott kezdtem magát a harcvésztekkel való ismerkedést a karate által. 2 évig karatéztam is, de nekem valahogy mindig maga forma gyakorlatok, ugye, ami a karatéban ez a kata, ez a elképzelt, úgymond elképzelt ellenféllel való harc, ez nekem sose tetszett. Tehát én mindig imádtam a test elleni valódi bizonyított küzdelmet, és 86, olyan március-február 85-ben, ezt már most nem tudom pontosan megmondani, vásároltam egy könyvet a Sétáló utcán, akkor még volt egy idegen nyelvű könyvesbolt, ott annak a könyvnek az volt egy címe, hogy Jiu-Jitsu. Sok információ nem volt benne, de nagyon jó képek voltak, hogy mi is ez, hogy működik. Én akkor már tudtam, hogy na ezt szeretném csinálni. És 1986 májusában megláttam egy plakátot a Búzatér sarkán, hogy jiu-jitsu edzés indul Miskolcon. Na most én egyszerűen május 9-én lementem az első edzésre, és hát egyszerűen azóta ott vagyok. Ennyi a történet.
A karate és a jiu-jitsu között mik a legnagyobb különbségek, az említetten túl, tehát nem az elképzelt ellenfél elleni harc?
Talán a legnagyobb különbség az, ugye nyilván az, hogy a karatéban ütések, a neve is ugye karate, az két japán szó, puszta kéz. Tehát a karate arra alapult ki, hogy egy olyan földműves vagy olyan ember Japánban, akinek nincs joga fegyvert viselni, nem viselhet eszközt, az is puszta kézzel képes legyen megvédeni magát, és ezért alakultak ki az ütés-rúgás rendszerű küzdésportok, ezek voltak a karate ágazatok, ugye azon belül nagyon sok iskola alakult aztán ki, de ami a lényeg, hogy a karatében ütések és rúgások, amik a domináns szerepet képviselik, és ugye csak kisebb mértékben van jelen, esetleg magasabb fokozaton már maga az önvédelmi rész, de a fő rész ugye az ütés és rúgás. A jiu-jitsu, amit Japánban is hívják, japánosan jiu-jitsu a rendes kiejtés, de ugye halljuk kiejteni jiu-jitsunak, mint hogy mi is mondjuk, ez ilyen inkább angolos, vagy a németes, meg a brazil területen a jiu-jitsu, ugyanarról van szó, csak ugye a kiejtés más, egy kicsit úgy, mint mikor mi azt mondjuk, hogy utca, vagy utca 100 évvel ezelőtt, vagy Miskolc, vagy Miskolcz, attól még az ugyanazt jelenti. Na, de a lényeg az, hogy a jiu-jitsuban viszont, ahogy Japánban mondják a harcművészetek anyja, tehát ebben még benne van az ütés-rúgás, úgy, mint a karatéban. Benne vannak a dobások, ugyanúgy, mint a judóban, és benne vannak a feszítések, folytások, egy komplex önvédelmi rendszer. Volt olyan jiu-jitsu mester, akit a Goju-Ryu karatét is alapította, aki jiu-jitsu mesterként elhagyta a többit, és inkább az ütés-rúgásra helyezte a hangsúlyt. Volt olyan mester, Jigoro Kano, aki jiu-jitsu mesterként elhagyta az ütéseket, rúgásokat, és a judót egyébként ő hozta létre. Hát ez a legfőbb különbség talán.
Jelent valamit a szó, a jiu-jitsu?
Persze, hogy ne jelentene. Minden ilyen szónak jelentése van. Úgy, mint ahogy a karate puszta kéz vagy üres kéz, a jiu-jitsu az lágy művészet. Ugye a judo az lágy út. Mi a különbség egy jiu-jitsu, ez egy jiu-jitsu, egy lágy út, stílus meg egy másik között? A lágy művészet az azért érdekes megfogalmazás, mert amikor megnéz valaki az edzéseinket, hát akkor biztos nem a lágyság jut eszébe. Viszont a lágy művészet az azt jelenti, hogy az lehetőség szerint az ellenfél energiáját igyekszünk ellene fordítani. Ez mit is jelent? Azt, hogyha valaki engem meg akar tolni, tehát hanyat akar lökni, akkor igaz, hogy egy pillanatra ellenállok, mint egy általános reakció, hogy ne tudjon hanyat lökni, azonban a következő pillanatban még meg is húzom, hogy minél nagyobbat essen. Tehát az ő ereje is egy pillanat múlva önmaga ellen fordul, egyébként a judónak is ugye ez lesz majd az alapja. Tehát a lényeg az, hogy lágyan, nem ellenállva törekszünk, olyan ez, mint van, ha van egy vihar, és van mondjuk egy hatalmas, erős tölgyfa a mezőn, akkor egy nagy viharban a vihar a tölgyfa kemény ágait képes letörni, képes leszakítani a fáról, mert a tölgyfa természeténél fogva ellent akar neki állni. Viszont a jiu-jitsu, vagy a jiu-jitsu, a lágyművészet inkább a fűszához hasonlít, hogy jön a nagy vihar, elhajlik a támadások elől el, a viharban hajladozik ide-oda, majd a vihar végén visszaáll és sértetlenül úszta meg. Talán ez.
A jiu-jitsuban használtok eszközöket? Tehát, hogy üres a kezetek általában, vagy van valami olyan eszköz, amit használtok?
Valójában a jiu-jitsu, úgy, ahogy mondtam, az régen nem a puszta kézre jött létre. Tehát a puszta kezes védelemre inkább a karate, mint jött létre, mint ágazat, mert a jiu-jitsut, Japán nevén a javarát, azt szamurájaknak tanították arra az esetre, hogyha ugye ők fegyvert használtak. Tehát egy szamurájnál volt, ugye, amit mi ismerünk, a szamurájkard, az a katana. Volt nála egy rövid szamurájkard, ami egykezes, ugye ez volt a vakizasi, illetőleg tőr, a tantó, általában még lándzsa is volt nála, ugye így, tehát elég sok fegyvere volt, hát nyilván az akkori kornak ő volt a katonája. És ami a lényeg, hogy volt olyan helyzet, amikor ő sem tudott eszközt hordani. Például, amikor egy fürdőbe ment be, egy magasabb fokozatúhoz ment. Tehát mindig adódott olyan helyzet, hogyha a fegyverei nincsenek nála, akkor is meg tudja magát védeni. Tehát az ősi jiu-jitsuban az önvédelem, mint puszta kéz, csak egy pici kis szelet volt, a nagy része az valójában az eszközös védekezés volt, de nyilván, ahogy a világ fejlődik, és ez a jiu-jitsunak pont a legnagyobb előnye, hogy tudott vele alkalmazkodni. Tehát jobban elhagytuk az eszközös technikákat, hiszen a mai korban már senki nem járkál szamurájkarddal, senki nem járkál lándzsával a hátán, senki nem járkál íjjal a hátán, de a puszta kéz az mindig ott van, és ma már a támadás is gyakorlatilag puszta kézzel éri az embert. Még szoktam mondani viccesen is, hogy mikor küzdünk edzésen, hogy jó, hogy most kesztyűben küzdünk, de azért azt ne felejtsétek el, hogy az utcán nincs nálad a kesztyű, csak a kezed. Tehát teljesen a jiu-jitsu, hál' Istennek, tudott lépést tartani a modern világgal, és ezért alkalmas arra ma is, hogy megvédjük magunkat, mert most már a puszta kézre van valóban a hangsúly, és nem pedig az eszközökön.
Rendszeres edzések vannak nálatok, és várjátok is fiatalok jelentkezését. Hány éves kortól ajánlod?
Tulajdonképpen így én 5 éves kort szoktam mondani, de az az igazság, hogy van olyan kisgyerek, aki 5 évesen már teljesen készen van arra, hogy egy órán át figyeljen egy edzőre, és komolyan tudja venni az edzést, van, aki meg még 7 évesen sem. Tehát ez gyerekfüggő általában, és az egyik gyerek képes rá, a másik nem, de 5 éves kortól szoktunk már felvenni gyerekeket, de azért mindig elmondom a szülőknek, hogy amennyiben a gyerek még játszana, inkább ilyesmi, akkor semmi gond, hagyjunk ki egy évet, nem történik semmi, a gyerek még élvezi a játékot, szórakozik, és inkább térjünk vissza rá egy év múlva, amikor már komolyan tudja venni az edzést, mert az edzés már nálunk nem játék. Tehát az edzés az edzés.
Milyen készségek, képességek jók, ha megvannak egy gyerekben a figyelmen túl, mert ezek szerint ez mindenképpen kell, de milyen például testalkat számít?
A testalkat semmit nem számít, hiszen ez az utcán megtámadnak vékonyt is, alacsonyt is, magasat is, kövérebbet is, tehát ennek abszolút nem lehet jelentősége. Talán inkább, ami nagyon fontos, hogy a figyelmen túl legyen kitartó, képes legyen arra, hogy tudja a saját erejét fejleszteni a korlátokhoz méltán, és megtanulja eltűrni azt a fajta támadási agressziót, ami érheti, tehát pszichésen is rendben legyen. Az összes többit valahol az edzésen kell megtanulnia, ez a mesternek a feladata, hogy mind az erejét, mind a technikai tudását aztán erre ráépítse.
Tudom, ez elég tág kérdés, de mégis mennyi idő alatt lehet megtanulni mondjuk az alapokat? Tehát, hogyha nem is versenyszinten, de hogy azt mondja valaki, hogy én tudok jiu-jitsuzni.
Ez azért nagyon kérdés, mert ha most azt mondanád, hogy én tudok, azt mondom, hogy én még nem tudok. Én 40 éve csinálom. Tehát ez azért nehéz kérdés, mert mire akarom használni? Tehát amikor megkérdezel egy zongoraművészt, aki már a világon az egyik legjobb zongoraművész, hogy ő már a tökéletesen azt fogja szerintem mondani, hogy még ő sem az. Valahol, amikor az ember elkezd tanulni, és ez mindennel így van az életben, amikor valami keveset tud valaki, akkor azt mondja, hogy mindent tud. Amikor már sokat tud, akkor jön rá arra, hogy milyen keveset tud. Tehát minél jobban belemerül az ember, annál jobban inkább életforma. A japán mesterem mondott egy nagyon-nagyon jó példát egyébként erre. Ez pedig úgy hangzott, hogy Béla, képzeld el azt, hogy amikor kezdő vagy, a tudásod olyan körülbelül, mint egy olyan embernek, akinek van egy Suzuki autója, egy sima Suzuki szamuráj mondjuk. Egyszerű kis terepjáró, olyan autója van, beáll a lámpához, és lámpánál még mozgatja is az autót, villog vele, hogy milyen gyors, és alig várja, hogy a lámpánál őrüljön ki a leggyorsabban, hogy megmutassa, hogy ez a Suzuki szamuráj milyen jó. Ezek a fehér övesek. Aztán, amikor elkezdesz edzeni tartósabban, és már azért van tudásod, akkor olyan leszel, mint akinek mondjuk van egy, mondjuk egy Mercedes-e, ami egy szép és jó autó, akkor beállsz a lámpához, akkor még menőbb akarsz lenni, akkor még jobban mutogatod, hogy milyen van, még vagányabb akarsz, még jobban ki fogsz lőni a lámpától, hogy megmutasd, milyen jó vagy. Amikor már érett leszel, és olyan fekete öves, akkor olyan leszel, mint akinek van egy Ferrari-ja. Beállsz a lámpához, és szépen nyugodtan lassan elindulsz, mert tudod, hogy a többiek úgy se érnek a nyomodba. Hát valahogy így.
Zenélünk, és itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével beszélgetünk.
Milyen gyakran vannak versenyek, és Magyarországon is rendszeresek, meg gondolom nemzetközi szinten is szoktatok járni versenyezni.
Így van, versenyzünk, van egy nagyon jó versenyzői gárdánk, és itt van a nagy különbség a versenyzők és a harcművészet között. Na, a harcművésznek nagy része az ugye nem rendez versenyt, holott a verseny az igazi mérce. Tehát könnyű volt régen. 1603 előtt Japánban ugye a háborúkban megmérettetett az, hogy ki az, aki jó. Egyszerű volt, aki életben maradt, az valószínűleg jó harcművészet csinált, aki meghalt, az valószínűleg hibázott. 1603-tól aztán Japánban kialakultak a harcművészetek, amik elvesztették a kapcsolatot a valódi küzdelmekkel. Gyakorlatilag formagyakorlatokat, katákat gyakoroltak a legtöbb iskolában, és mivel nem volt valódi test-test elleni valós küzdelem, így elhitték, hogy ezek a dolgok működnek. Tehát azok, akik csak harcművészettel foglalkoznak, én szerintem zsákutcában vannak. Kicsit olyan ez, hogy a harcművészek régi részei olyanok, mint mondjuk az autók közül, ha már az előbbi példa autó volt, a Ford T-modell, ami az 1900-as évek elején egy nagyon-nagyon jó autónak minősült, nagyon praktikus volt, sorozat gyártották, tökéletes volt abban az időben. Na most képzeljük el az autót a mai forgalomban. Képtelenség. Tehát a harcművészetek nagy része megállt a Ford T-modellnél, mert a sportok, a sportolók, azok egy valódi küzdelemben bebizonyították, hogy mi az, ami működőképes, és azok olyanok, mint a mai autók. és ugyanúgy fejlődnek, ugyanúgy csiszolódnak. Ennek a legjobb ágazata volt egyébként maga az MMA, azért is a neve egy rövidítés, hogy Mixed Martial Arts, kevert harcművészet, ugye ez a rövidítés, Mixed Martial Arts. Ott egyszerűen mindig vita volt, hogy most akkor a karate jobb, a thai box jobb, a kung fu jobb, a judo jobb, a sambo jobb, vagy éppen az indonéz botvívás, vagy melyik a jobb. És akkor egyszer azt mondták 1994-ben, hogy nagyon egyszerű. Van ott egy ketrec, be kell menni, és amelyik kijön abból a ketrecből, na az a harcművészt a jobb. És hirtelen azok az ágazatok, amik eddig a legjobbnak gondolták magukat, hát hamar véget értek a ketrecben, nem is mennek manapság már oda. Úgyhogy igazán a jiu-jitsu, a brazil jiu-jitsu, a birkózás és az ökölvívás és a thai box lett az, ami uralkodó, és itt jött már a lényeg, hanem ezeknek a keveréke, mert most már tényleg kialakult az MMA, a Mixed Martial Arts, ami ezekből a stílusokból kiveszi azt, ami a legjobb, és bizony-bizony a világon ők a ketrecben a bajnokok, és ha valaki ezt megkérdőjelezi, hogy milyen jók, akkor mindig nagyon egyszerű, be kell menni, és győzz le. Ennyi az egész.
Gyakran vannak versenyek?
Mi a Magyar Grappling Szövetséghez tartozunk, a Grappling Szakszövetség, bocsánat. A Grappling Szakszövetség a United World Wrestlinghez, az a birkózó világszövetségnek ez tartozik, úgy, mint a szabadfogás, a kötött fogás. Magyarországon önálló szakági szakszövetségként működik, és egy évben ligakupa forduló, 4-5 ligaforduló van. Ugye van magyar bajnokság ezen kívül, diákolimpia, ugye a nemzetközi versenyek, tehát azért egy olyan 10-12 verseny egy évben mindenféleképp adódik.
Mesélje miskolci büszkeségekről.
Hát aki a legújabb büszkeségünk, az Bartók Leonóra, aki a legújabb tehetségű versenyzőnk, tavaly Görögországban rendezték meg a világbajnokságot, Lutrakiban, és ott a világbajnokságon bronzérmes volt, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy most ő a legújabb eredményesünk, de egyébként már a régebbi versenyzőink közül, Budaszabolcs, Ördög Balázs, Máté Ádámon keresztül már jó pár világbajnokunk van, tehát nem nagyon tudják sokan, de bizony már jó pár világbajnoki arany, ezüst, bronzérem van a zsebünkben.
Akkor nemzetközi szinten is jó helyen állunk, mondhatjuk.
Olyan szinten jól, hogy jelen pillanatban az országban körülbelül olyan, hát közel 100, vagy legalábbis 100 ilyen grappling klub van. Tavalyi évben a Nogi, tehát ebben a nem a japán ruházat, hanem a ilyen birkózó ruházatban elkövetett versenyekben az egyesületünk a második az országban. Jól állunk. Szoktam is magyar tanítványainak mondani, hogy ez azért nagy teher, hogy ennyire jók vagyunk, mert mindenki ugye mindig a bajnokot akarja legyőzni. Tehát ha már egyszer mi vagyunk a legjobbak, akkor most ezt még többet kell edzenünk, hogy nehogy utolérjenek. Mert legtöbbször mindig az van, aki az élen áll, hogy hagyja el, kényelmesedik, és utolérik a többiek. Én mondtam, nem, ha már egyszer megelőztünk, akkor most még többet teszünk bele, hogy még jobban elő legyünk, és tényleg most ez van, hogy most is a magyar válogatott keretben 5 versenyzőnk van, akik hamarosan mennének. Hát Örményországban lenne az Európa-bajnokság májusban, Örményország ugye Iránnal határos, hát vélhetően ez a verseny nem lesz meg, emiatt Lengyelországban lesz egy Európa kupa, és oda mondom a magyar válogatottban, mi tennénk egy oszlopos tagokat komoly reményekkel, ugye ősszel meg világbajnokság, de ami a lényeg, hogy keményen dolgozunk azért, mert mindenki most minket akar legyőzni, és mondtam, hogy nem hagyjuk, hogy legyőzzenek, mert jelen pillanatban a versenyzőink Magyarország legjobbjai, tehát Magyarországon nincs, aki legyőzi őket. Ez már nem túl bonyolult, és mondtam, hogy jó, innen most már az kell, hogy nemzetközibe se legyen, aki legyőz minket.
Beszéljünk a ruháról. A karate ruhát úgy általában ismerik az emberek, van egy fogalmuk róla, mennyivel különbözik, vagy milyen a ruházat, amiben küzdötök?
Nos, így ahogy mondtad, nagyon-nagyon jól. A karate ruha az megőrizte azt a régi jellegét, ami onnan kialakult maga a karate, ahogy mondtam, főképp Okinawa szigetéről, hogy egy japán földműveseknek való hétköznapi ruha. Ez egy fehér színű felső, egy fehér színű nadrággal. Ez egy vékony lemvászomból készült, ez van egy nagyon praktikus, kényelmes, és ugye abban a japán monszunid időjárásban egy nagyon jó kényelmes viselet, de ugye nem téphető. Hát ők nyilván, hát ők csak ütöttek, rúgtak. Viszont a judóba már ugye már olyan ruhára volt szükség, ami egy vastag stílusában teljesen hasonló, mint a karate ruha, tehát ugyanaz a fehér felsőt képzeljük alapvetően, azzal a nadrággal, egy kimono jellegű felső, csak rövidebben, viszont a szövése sokkal erősebb, vastagabb, azért, hogy ne tépődjön szét, hogy ne tépjön, tépni ezt a ruhát. Aztán már ugye az évek alatt maga a dzsúdósok is kéket használtak, hogy megkülönböztessék a versenyzőket, meg fehért, hogy a bírónak ugye könnyebb dolga legyen. És hát a brazil jiu-jitsu elterjedésével aztán már egy divatcikk lett kicsit belőle, mert most már aztán a feketétől a zöldön át a lányoknak a rózsaszínen, a terepszínűn át mindenféle színű gi van, ami jó és nagyon tényleg szép, hiszen azért Japánban maga ezek a felsők is mindenféle színben léteznek, tehát nem kell úgy elképzelni, hogy csak fehérben létezik, hanem igenis a japán szamurájnak a felsője az is mindenféle színben volt. Viszont, amit mondtam, hogy mi versenyezni, inkább a no-gi-ben versenyzünk. Egyébként gi az a japán ruhának a neve. Tehát ez azért van, hogy gi, az azt jelenti, hogy ebben a hagyományos, mindenki által ismert, úgymond judo vagy karate ruha jellegű ruházatban övvel átkötve, ebben van ez a gi versenyszám, és van a no-gi, ami rásgárdnak mondják ezt a ruhát, ami ráfeszül az emberre, mint egy birkózó ruha, aminek az a lényege, hogy nem tudod megfogni a ruhát, hiszen nincs rajta ruha. Én azért szeretem ezt, mert ahogy mondtam, a jiu-jitsu fejlődése, hogy ha valaki megszokja azt, hogy mindig a ruhába kell kapaszkodni, annak óriási hátrány egy önvédelemben, amikor a másik, mondjuk egy póló van, vagy mondjuk a strandon vagyunk, ahol nincs. És mi ezért no-gi-ben versenyzünk, mert sokkal közelebb áll a valós utcai küzdelemhez. Ilyen küzdelem egyébként az MMA-ban a ketrecbúnyósok is, tehát ugyanez, hogy ne legyen azzal gond, hogy megfogják a ruhát rajtunk. Ezért mi erre alkalmazkodtunk, erre specializálódtunk, és ami külön jó, hogy az a technika, ami no-gi-ben, tehát ebben a ruházatban működik, azt meg tudom csinálni egy olyan emberen is, aki ruha van. De csak azt tanulja meg, ami a ruhás technika, az nem fogja tudni megcsinálni a technikáit, mert neki arra épít, hogy megfogja a ruhát, megfogja a nadrágot, ami nincs, az övéki nem mindegyik működik ugye no-gi-ben.
Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Mellék Bélával, a Miskolci Jiu-Jitsu Egyesület elnökével beszélgettünk. Pénteken ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a témát. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg az Árva fiú és a Csodás lóbőr című mesét.
Az Árva fiú meg a Csodás lóbőr.
Volt egyszer egy szegény fiú, aki korán árvaságra jutott. Nem maradt szegénynek egy falás étele, egy kortyitala sem. Lova sem volt. Így aztán gyalogrótta a széles puszta úttalan útjait. Egyszer annyira megéhezett és megszomjazott, hogy már menni sem tudott nagy éhségében és szomjúságában. Hát, amint egy fűvel benőtt domb aljában feküdt, hallja ám, hogy a domb tetején a kán emberei lakomáznak. Felkúszott nagy nehezen a dombocskára, és kért tőlük egy falás ételt, egy kortyintás italt. De azok bizony nem adtak. Fösvények voltak, mint a kányok. Szegény fiúcska, ahogy ott csúszott-mászott a domb körül, egy eldobott és elrághatatlan lóbőrt talált. Nagy éhségében és nagy kínjában ezt tette a szájába. Hát, ahogy ráharapott, minden foga aranyjá változott. Gyorsan ledobta a bőrt a földre, majd magához szorította. Hát, azon nyomban finom bársonypalást termett a vállán, meleg bőrbekecs meg alatta. Ahogy pedig ugrott egyet, ló termett találja. Reggel arra jött a kán, és látja ám a legényt. Hej, te erre-arra teremtette, honnan vetted ezt a paripát és a bársonypalástot? Csak nem a kincstáramból loptad, csak nem az én istálomból kötötted el. A szegény fiú kénytelen volt mindent elmesélni, nehogy valamit tegyenek vele. Aztán előadta a bőrt is. Megörült neki a kán nagyon. Gyorsan a szájába tette, és várta, hogy aranyjá változzanak a fogai. Na hát, azt várhatta. Ahelyett, hogy aranyjá változott volna, kipotyogott mind az utolsó szálig. Amikor pedig magához szorította a bőrdarabot, úgy eltűntek róla a drága ruhák, mintha rajta sem lettek volna. No, gondolta a kán, teszek még egy utolsó próbát. Ugrott egyet kezében a bőrrel. Hát erre megnyílt a föld alatta, és elnyelte mindörökre a fösvény és gonosz kánt. A legény meg maga ült a trónra, és uralkodott igazságosan dolgos népe felett.
Kedves gyerekek, ma este az Árva fiú és a csodás lóbőr című mesét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A napsugár, ha vidáman ébred, beköszön az ablakon. Felhőtlen, tiszta arccal mosolyog az ágyamon. Jó reggelt kívánok, mondja, s nevetve szemembe néz. Gyerünk gyorsan, ugorj az ágyból, vigyázz, hogy el ne kés. A tükör szélén táncra perdül, kibontja sok színét, s a szobám falát körbejárja, szivárványt szórva szét. A porszemek életre kelnek, s a levegő felpezseg, s valahogy minden arra vár, hogy én talpon legyek. Kedvem sincs felkelni, azt hiszem ez érthető. Ha borús felhők lógnak az égen, az ágyból kimászni kár. De egész másra már korán reggel mosolyog a napsugár.
Oh, napsugár, oh, napsugár.
új napom.
Kirándulás.
huny le kis szemed, aludj el szépen, kis Balázs. Tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő
a lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretteim, szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik, kinek-kinek tettei szerint. Az első Péter levél első fejezetének 17. verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Ragyogó példát kapunk jelen vizsgálódásunkban arra, hogy a kontextus, a szövegösszefüggés általában kimagaslóan meghatározó jelentőségű. Azaz, szentírási helyünk kifejezetten töredékes, hiányos és félreérthető lenne, az előtte lévő verseket, szentírási mondatokat nem olvasnánk föl, nem ismertetnénk a tisztelt rádióhallgatókkal. A Szent István Társulati Biblia első fejezetének 14. versétől javasoljuk a felolvasást, a közös vizsgálódást. Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek, hanem mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek, bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Nagyon fontos, hogy ezen utóbbi szavak az Ószövetségből valók. Jelesül, Mózes harmadik könyve, a Leviták könyve 19. fejezet 2. verse hangzik így, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Most jön szentírási mondatunk a Szent István Társulati Biblia szerinti fordításban. És ha atyának hívjátok azt, aki személyválogatás nélkül ítél kinek-kinek cselekedete szerint, járjatok félelemmel zarándokságotok idején. Ez a mi vasárnapi olvasmányos könyvünk szövegezése szerint így szól, szeretteim, szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei szerint. Ilyen módon láthatjuk azt kristálytisztán, hogy Szent Péter első levelének kezdetén az életszentségre buzdítja a megkeresztelteket, hiszen őket maga a Szent Isten választotta ki erre a csodálatos életformára, szenté válni a Szent Isten segítségével. Szent Péter apostol, illetve a levél írója atyának nevezi az Istent. Az Úr Jézus egészen eredeti kifejezését követve. Atyának, akinél nincs személyválogatás. Ez olyan nagyszerű igazsága a keresztény hitnek, hogy a Szent Isten által való kiválasztottságunkat és földi zarándoklásunk idejét csak szent félelemmel érdemes élni. Mit jelent a szent félelem? Isten félelemként is mondhatnánk. Rokon értelmű kifejezések. Az Isten félelem nem Istentől való rettegést, az ő büntetésétől való félelmet jelenti, hanem éppen ellenkezőleg. Az Isten félelem természet fölötti erény, a vallásosság társ erénye, a Szentlélek 7 ajándékának egyike, mely rendezetté teszi a lélekben a szeretetet. Érdemes ennél a pontnál Szent Hilárius püspök Zsoltár értekezéséből idéznünk, mely az igaz Isten félelem címet viseli. Az Úr félelméről ezt mondja a Szentírás. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket. Tehát meg kell tanulnunk az Úr félelmét, mert ezt tanítják. Ez a félelem ugyanis nem rettegésből ered, hanem hitünk tanításának megfontolásából következik. Alapvetően van az Isten félelem kifejezés, melynek latin megfelelője a timor dei. Nem bénító érzés ez, hanem szeretetből fakadó félelem, hogy elneveszítsük a hitünket, és az ítéleten igaznak találjon minket az Úristen. Az Isten félelem, vagy szent félelem, szeretetet és engedelmességet jelent. Az Isten félő ember, az Isten félő házasság, az Isten félő család nem valamilyen ózsdi, elavult vallásosságot képvisel, hanem a legkorszerűbb és legfrissebb szellemiséget és lelkiséget, mert Isten félelme tisztelettel teljes szeretete által a többi ember életének is célt, értelmet és örömet ad.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.